Nagy szeretettel köszöntöm a Pasaréti Református Gyülekezet 80 éves fennállásának hálaadó napján tartott istentiszteleten megjelent kedves vendégeinket. Hadd köszöntsem Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter urat és kedves feleségét, Láng Zsolt urat, kerületünk polgármesterét és a képviselőtestület megjelent tagjait. Hadd köszöntsem gyülekezetünk tagjait. És amikor erre a mai alkalomra készültem, akkor kettős öröm ért. Az első akkor volt, amikor Isten szent lelke elém hozott egy igét, amellyel köszöntsem a jelenlevőket, megemlékezve arról, hogy Isten lelke 80 évvel ezelőtt milyen áldott munkát kezdett itt. A másik öröm pedig akkor ért, amikor eszembe jutott, hogy a mi vidékünkön, hívő körökben az volt a szokás, hogyha valakinek valamilyen kerek évfordulója volt, születésnap, vagy házaspárok esetén házassági évforduló, akkor épp az aktuális zsoltárból hangzott mindig a köszöntés. És az az ige, amit Isten elém hozott, amikor kikerestem, éppen a 80. zsoltárban van megírva. Ennek hadd olvassam, ennek a drága, csodálatos zsoltárnak a 9., 10., 11. és 12. versét. Egy szőlőtőt hoztál ki Egyiptomból, kiűzted a népeket, és elültetted azt. Helyét elegyengedted előtte, gyökeret eresztett, és ellepte a földet. Hegyeket takart el az árnyéka, és vesszői olyanok lettek, mint termetes cédrusfák. Indáit a tengerig eresztette, hajtásait a folyamig. Ennek a néhány versnek, amit felolvastam, hármas üzenete van számunkra, testvérek. Először is a szabadítás, másodszor a megtartás, harmadszor pedig a növekedés. Ma, amikor Pasarét 80 évéért adunk hálát örökkévaló Istenünknek, ez legyen a középpontban. És ezt az igét úgy szeretném elmondani a testvéreknek, hogy ez az ige úgy beszél a szabadításról, a megtartatásról és a növekedésről, hogy az Úr a szabadító, a mi Urunk a megtartó, és a mi Urunk, aki munkája és adja a növekedést. Hiszen ő adott, áldott növekedést a kegyelemben és a mi megtartó Urunk, Jézus Krisztusunk ismeretében. Az első, amiről a zsoltár beszél nekünk, a szabadulás. Egy szőlőtőt hoztál ki Egyiptomból. Kedves testvérek, az egyház, a gyülekezet, az mindig a szabadultaknak a közössége. Az élő gyülekezetnek ez a jellemzője, hogy Isten megszabadítja az övéit. Szőlőtőt hoztál ki Egyiptomból, a rabszolgaság házából. Nem csak arra kell emlékeznünk ma, hogy hova plántált Isten, és hova helyezett bennünket, hanem arra is, hogy honnan hozott ki bennünket. Onnan vezette ki az ő népét, Egyiptomból, és tudjuk, hogy ez számunkra a lelki népre vonatkozik, bennünket pedig az ördög fogságából híven feloldozott, a bűnnek kemény igájából szabadságra hozott. Isten kivezeti az ő népét sötétségből a világosságba, halálból az életre. Ezért a mai napon először is a szabadítás és a szabadulás Istenét szeretnénk dicsőíteni, áldani és magasztalni, aki kihozott bennünket az életre, aki 80 éven keresztül azon munkálkodott, hogy itt Pasaréten kijöjjenek emberek halálból az életre, sötétségből a világosságra, és a bűn rabságából a Krisztust követő élet drága szabadságára. Szabadítása lehetséges Jézus Krisztusban, ami megváltó Urunkban. Aztán ez a zsoltár azért is szép, mert a megtartásra nézve is az Urat magasztalja. egy gyülekezet magát, egy közösség magát legfeljebb fenntartani képes. De a szó bibliai értelmében megtartani, megvédeni, megőrizni csak az örökkévaló Isten. És ez a 80 éves emlékezés erről is szól, hogy Isten megtartotta ezt a közösséget, megtartotta a gyülekezetet, minden nehézség közt is, hadd mondjam így, hogy minden bűneink ellenére. Hiszen ez a közösség is szabadult emberekből áll, de bűnös emberekből áll. Kegyelemből életet kapott, és mégis az óemberi természettel küzdő emberekből. Isten azonban megtartott bennünket, és megtartotta ezt a közösséget. És a harmadik, amiért ezen a mai napon áldjuk a mi Urunkat, hogy ő adta a növekedést. Ebben a Zsoltárban ez így van kifejezve, gyökeret eresztett és ellepte a földet. Hegyeket takart el az árnyéka és vesszői, olyanok lettek, mint termetes cédrusfák. Ennek a Zsoltárnak azért is örültem, mert amikor Ravasz László püspök felszentelte ezt a templomot, 1939-ben, akkor az Ezékiel könyvéből vette a textust a templomból kifolyó víz proféciáját. Ahol arról van szó, hogy a templomból folyik a víz, kijön a küszöb alatt, és egyre nagyobb folyóvá, és aztán majd folyammá lesz. És akkor Lavasz László azt kívánta a gyülekezetnek, hogy legyen ez a hely, legyen ez a templom, legyen ez a gyülekezet ilyen, Istentől megáldott és megszentelt hely és emberek, ahonnan kifolyik a víz. Kifolyik a víz messzire, úgy ahogy a 80. Zsoltár proféciájában benne van csodálatos képpen, és ellepi ezt a földet. És úgy látjuk, hogy innen Pasarétről 80 év alatt kifolyt ez az élő víz. Kifolyt az élő víz az ígén keresztül, az ige hirdetéseken keresztül, Istennek áldott eszközein keresztül is. Kifolyt az élő víz, amerről ő maga gondoskodott, hogy folyammá legyen, és dagadjon. És mit jelent számunkra, testvérek? Ez a növekedés, a gyülekezet növekedése az, most ne elsősorban számbeli növekedés, amire gondolunk, vagy amire én gondolok. A gyülekezet növekedése az nem csak a kegyelemben való növekedés, hanem ennek a gyülekezetnek a növekedése a misszióban való növekedés. Ezért is hálát adunk, hogy ez a gyülekezet 80 év alatt a missziói területen növekedett. Gondoljatok az első évekre, majd erről fogunk hallani, az első évtizedekre, gondoljunk a mai napra, és gondoljunk arra, hogy ez alatt a 80 év alatt Isten úgy megáldotta ezt a gyülekezetet, hogy missziói gyülekezetté lett. Nem a szó egyházi jogi értelmében, mert ott a missziói gyülekezet azt jelenti, hogy önmagát nem tudja fenntartani. A mi missziói gyülekezetünk azt jelenti, hogy missziói lelkülete van ennek a gyülekezetnek. És ez a missziói lelkület azt jelentette, hogy egyik ember a munkahelyen hívta a másikat. Sokan úgy kerültek ide a gyülekezetbe, hogy valaki megszólította őket, valaki elhívta egy istentiszteletre, egy evangelizációra, egy ifjórára. Aztán ez a gyülekezet végezte és végzi a maga misszióját játszótéren, a cigányok között, Nógrádban, a gyermekotthonokban, itt a kerületünkben, mert ez a gyülekezet növekedni akar. És nem csak az ismeretben akarunk növekedni, hanem a szolgálatban és a misszióban. És ezért, testvérek, méltó, hogy az Urat magasztaljuk és az Urat dicsőítsük, mert semmilyen emberi szervezés, vezetés, vagy rátermettség az, ami egy közösséget szabadít, fenntart, és növekedésre biztat, hanem az az Isten kegyelmi munkájának a bizonyítéka. Az Isten kegyelmi munkájának bizonyítéka, hogy szőlőtőt hoztál ki Egyiptomból, kiűzted a népeket, helyét elegyengedted előtte, gyökeret eresztett és ellepte a földet. Ezért méltó, hogy őt dicsérjük, hogy hálát adjunk, hogy könyörögjünk, ne hagyjon el minket, tartson meg, áldjon meg az elkövetkezendő években, vagy évtizedekben is, míg Jézus Krisztus el nem jön, elkészített mennyasszonyáért, hogy magához vegye az ő örök dicsőségébe, amelyet drága vérével és feltámadásával szerzett meg nekünk. Most testvérek, hallgassuk meg a kórus szolgálatát.
Kedves ünneplő gyülekezet, a Szentírás arról tesz bizonyságot, hogy 80 évesen is el lehet kezdeni Istent szolgálni, mert Mózes éppen 80 esztendős volt, amikor emlékeztek, elhívta a szolgálatra, öregen is gyümölcsöző volt az élete, és ha visszaemlékezett a 80 esztendős korban kezdett időszakokra, akkor sok csodáról tehet ez bizonyságot. Milyen nagy ajándéka Istennek, hogy most mi az első esztendőtől kezdve, a 80 éves évfordulóra végig tekintve emlékezhetünk vissza. Sok mindenki szólhatna most. Mi azt szeretnénk, hogy a gyülekezet egy-egy szolgálati ágából hallgassunk meg testvéreket. Mindenki közülük 80 esztendőnél fiatalabb lesz, úgy tudom. Ők régebb óta fiatalok. De hallunk majd mindenfajta missziói munkáról, Isten csodáiról. Amikor pedig majd szeretett vendégséggel leszünk együtt az itteni alkalom után, ott mindenki személyesen is elmondhatja, hogy számára mi volt nagyon kedves a 80 vagy az annál kevesebb esztendőkben. Az énekkar szolgálatáért hálát adunk közösen, hogy ők is az Urat magasztalták. Most pedig felkérem gyülekezetünk gondnokát, dr. Kíséri Istvánt, ahogy már tiszteles úr is említette, mesélhessen nekünk a gyülekezet első esztendeiről, évtizedeiről. Hallgassuk őt figyelemmel.
Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, kedves vendégeinket. Én most pár ecsetvonással szeretném fölvázolni a gyülekezetünk megszületését és első éveinek a történetét. Ezen a területen, ahol most állunk, itt a 20-as években egy ilyen bokros, bozótos, lakatlan terület volt, és a 30-as éveknek az elején volt, amikor elkezdett robbanásszerűen benépesedni a környék. Egymás után nőttek ki a földből villák, házak, boltok, utcák, és ezzel együtt a református népesség is. Én most erről az első pár évről szeretnék beszélni, amelyik az 1936 és 1971 közötti időt öleli föl. És arról a kezdeti lelkesedésről, ami az ide költözött lakosokat és keresztény református testvéreinket fűtötte. Az itt lévő testvéreknek természetes igénye volt az, hogy valahol hitüket gyakorolhassák, és erre a legközelebb csak a Szilágyi Dezső téri templomban volt lehetőség, amelyik elég messze volt, és közlekedéssel is elég nehezen megközelíthető. Így igény volt arra, hogy valahol itt a közelben bibliaórákat lehessen tartani. Többszöri kísérletezés után aztán végül is az lett egy állandó és jó megoldás, amikor a Fenyves utcai iskolának a egyik tantermében egy igehirdetésre alkalmas helyet lehetett kialakítani, és ide a Szilágyi Dezső téri templomból jöttek ki lelkészek szolgálni. Ebben a kis közösségben, amelyik 30. áprilisában alakult, egy mozgalom szerveződött, amelyik elhatározta, hogy itt a környéken egy állandó templomot, vagy legalábbis egy imaházat hozzon létre, valahol a Buda-Gyöngye környékén. Ennek a szervezői egy körlevelet bocsájtottak ki, amelyben vázolták a elképzeléseiket, és ez egy nagyon nagy visszhangot váltott ki a környéken. Rövid idő alatt több százan jelentkeztek és csatlakoztak a mozgalomhoz. Azonban a Szilágyi Dezső téri templomnak a vezetése ezt rossz szemmel nézte, és már a kezdetén igyekezett a mozgalmat elgáncsolni. Egy alkalommal az ige hirdetés végén a lelkész egy presbitériumi határozatot olvasott fel, aminek az volt a lényege, hogy a Szilágyi Dezső téri presbitérium megtilt mindenféle szervezkedés és mozgalmat. Ez a tiltás aztán meglehetősen ösztönzően hatott a gyülekezetre, illetve a testvérekre. Elkezdtek ömleni az adományok és a felajánlások a leendő templom javára. Itt láthatunk egy pár adatot, ők volt a leges-legelső adakozók. Itt nagyrészt 100 pengőt ajánlottak fel. Akkoriban a sláger azt mondta, hogy havi 200 pengő fixel az ember könnyen viccel. Tehát az ember már úgy be tudja határolni, hogy milyen nagyok voltak ezek az összegek. Az áldatlan állapotot, ami a templom és a szerveződő gyülekezet között volt, az egyház vezetése meg akarta oldani, belátta, hogy teljesen jogosak az itt élő reformátusok igényei, és beavatkozott ebbe az áldatlan állapotba, és létrehozta, még itt az iskolának a egyik helyiségében, a Pasaréti Missziói Anya Egyház községet. Amit itt látjuk is a dátumokat, novemberben megalakult a 27 tagú presbitérium, megválasztották a gondnokokat, decemberben Jó Sándor nagytiszteletű urat kinevezték segédlelkésznek, és 1938. január 1-én, immár a Gábor Áron utca 10-be átköltözve, az egyház község hivatalosan elkezdte a működését. Most ma ennek a 80 éves évfordulóját ünnepeljük. Aztán január 2-án, tehát másnap megtörtént a presbitérium ünnepélyes beiktatása. A presbitérium vezetéséből két nevet szeretnék kiemelni. Az egyik a Miket Szödön doktor, ő volt az első főgondnak, ő államtitkár volt, és Keresztes Ede doktornak a nevét, aki székely szívósággal és konoksággal intézte a dolgot, hogy ebből az ideából, ebből az elképzelésből végül is egy egyházközség és egy templom szülessen. Ezen a képen az első presbitérium összetételét látjuk, hát ez egy értékelhetetlen nagy adathalmaz, azonban mégis vannak benne figyelemre méltó adatok. Főleg a jobb oldali sorban, ahol láthatjuk, hogy milyen foglalkozásúak voltak a presbiterek. Hát itt látunk postaműszaki főigazgató mellett, postai altisztet, kórházigazgató főorvos mellett, Deszkárt ellenőrt, a Deszkárt az akkori BKV-nak a neve volt. Tehát egy nagyon széles spektrumát a társadalomnak itt ezt reprezentálta. A székes főváros egy 604 szögöles szépfekvésű telket ajándékozott a gyülekezetnek, ez az, ahol most vagyunk. Azon kívül 20 000 pengőt az építkezés javára, az egyházmegye 3 000 pengőt ajánlott föl, és a Szilágyi Dezső téri templomnak a presbitériuma is egy 500 pengős felajánlást tett, amelyikkel végül is tulajdonképpen egy áldatlan állapotnak a végére sikerült pontot tenni. A gyülekezeti ház, mert végül is, ahol most vagyunk, ez nem templomnak épült, hanem gyülekezeti háznak, csak aztán a templom nem épült föl. Ennek az alapkő letétele 38. november 7-én volt. A kép bal oldalán látható Jó Sándor nagysziszteleti úr, aki a gyülekezet első lelkipásztora volt, vele szemben Kupai Dénes, ő pedig az első kántor volt. Láthatjuk, hogy elkezdődött az építkezés, és 1939. június 12-én a templom felszentelése történt meg, ahol Ravasz László püspök úr tartotta a szolgálatot. Mellette látható az akkori református élet újságnak egy száma, ott látható, hogy a templomnak először nem épült meg csak ez az Isten tiszteleti háza, ez egy 600, ahol most vagyunk, ez a 600 személyes terem, mögötte a egyházfi lakással, és talán kivehető, hogy ez az összekötő szárnya két épület között, ez csak félig épült meg, a 9 oszlopból itt csak 5 látható. Ugyanekkor szólalt meg először ez a szép hangú harang, ez Pap Lajos presbiternek az ajándéka volt. Először láthatták a gyülekezet tagjai ezt a, most éppen nem láthatják nagyon, de ez egy kararai fehér márvány úrasztala. Mögötte pedig itt látható a szószék, amiről meg kell említeni, hogy ennek a fa burkolatát és a Mózes széket, ezt egy nagyon kedves, mindenki által szeretett presbiter atyánk fia, Pálfi Imre bácsi készítette. Itt látható Jó Sándor nagytiszteletű úr beiktatás 1940-ben, körülötte ott a gondnokok és a beiktatáson résztvevő lelkészek. Így nézett ki a templom, tehát átadásakor látható, hogy itt a földszinti részen egy ilyen üvegablakos ajtós rész volt, ami a háború során sajnos megsemmisült és befalazásra került. És miután a presbitériumnak feltett szándéka volt, sőt fogadalma, hogy befejezi az építkezést, ezt folytatták 42. január 1-én, amikor először anya egyházközsége nyilvánítottak bennünket, és márciustól 1943. április 16-áig az építkezés megvalósult. Ezt már nagyon nehezítette a háború, se építanyagot szerezni, se építési engedélyeket szerezni, de hát nem nagyon lehetett. Itt még egy dátumot szeretnék megemlíteni, 1970, amikor Jó Sándor nagytiszteletű úr elhunyt, és az utána következő hónapok erősen megviselték a gyülekezetet, de egységbe kovácsolták. Tudnék, az Állami Egyházügyi Hivatal egy a gyülekezetnek nem tetsző lelkészt erőltetett a gyülekezet nyakára, és az erőszak az erőszakot szült, a gyülekezet leplezetlen ellenállást fejtett ki, amelyik néha igen kínos jelenetekbe torkollott. A gyülekezetnek pedig az a fele, amelyik szelídebb lelkületű volt, az elkezdett járni a Budahegyvidékre, a Böszörmény úti templomba, ahol megismertek egy hívő segédlelkészt, aki nagyon egyszerűen, mindenki számára érthetően és szeretettel hirdette az igét, ő Cserri Kálmán volt. Akkor úgy gondolta a gyülekezet, hogy szeretné, hogyha ez a segédlelkész jönne át Pasarétre, és ő lenne a vezető lelkész. És itt láthattuk azt, hogy amit az Úr egyszer elhatározott, azt földi emberek nem tudják megakadályozni. 1971-et írunk, tehát a pártállami rendszernek a fénykorát, és ekkor az állam meghátrált, ezt a bizonyos lelkészt visszahívta, és megengedte, hogy a presbitérium meghívja Cserri Kálmánt a gyülekezet élére. Innentől már átfolyunk napjainak a történelmébe. Végig láthattuk azt a kezdetektől az első évekbe is, hogy az Úrnak a gondviselése és az oltalmazó szárnya volt gyülekezetünk fölött, amiért egyedül az Úrnak tartozunk hálával. Soli Deo Gloria. Köszönöm szépen a figyelmet.
Ha valaki nem látja a kivetítőt, akkor itt még vannak üres székek, és onnan érdemes átjönni. Ímé mi jó és mi gyönyörűséges, amikor együtt lakoznak az atyafiak. Csak oda küld áldást az Úr, és életet örökké. Nem csak az első évtizedekben volt ez igaz, hanem a folytatásban is. Gondnok úr beszélt a gyülekezetünk alakulásáról, az első évek, évtizedek áldásairól. Most egy benszülöttet hallgassunk meg, a szó minden értelmében, aki valóban itt Pasaréten, Torockó tér egy szám alatt született, aki megismerhette a gyülekezet lelkipásztora Pálfi családjai életét is. Megkérem dr. Pálfi Pétert, hogy meséljen nekünk arról, hogyan látta ő a gyülekezet hétköznapjait a templom tövéből, illetve beszéljen arról a szolgálatról, amelyet sok munkatársával együtt hűséggel végez évtizedek óta.
Én nem beszéltem össze a lelkészemmel, de én is egy igével kezdeném. Ha valaki olvasta a református kalauznak a mai igéjét, az az 5000 ember megvendégelése volt az ige. És abban van ez a mondat, amire én gondoltam, hogy kezdeném, a 16. versnek a második része, ti adjatok néki enni. Tehát ez az 5000 ember megvendégelésebe volt, és ez a csoda gyülekezetünkben is megvalósulhatott Jézus Krisztus kegyelméből. 80 évre nem tudok visszaemlékezni, az általam ismert kezdetben, ugye az 5 kenyér és a 2 hal, az irattejesztés egy ideig ott a baloldali sarokban hátul volt a stúdió mellett. Majd a kis terembe vonult át néhány bibliával és talán néhány könyvvel. És voltak ezzel párhuzamosan iratmissziós szolgálatok. Az idősebbek talán még erre visszaemlékeznek, hogy 6-8 példányban lehelett vékony átütő papíron indigóval sokszorosították az istentiszteltek, elmondott istentiszteleket, prédikációkat. Illetve volt egy orsós magnó, azt is az idősebbek ismeretik, és ezzel készültek orsós magnós felvételek. És ma, ha belegondolunk ugye az 5 kenyér és a 2 halnak a indulásában, Jézus Krisztus ezt megszaporította. Videófelvétel, internetes elérési lehetőséget, kiépített könyves és DVD-s pultok kínálata, könyvek, gyorsan pótolható számítógépen író prédikációk. Most természetes, hogy a kínálat változása a technikai fejlődést is tartalmazza, de az iratmisszió hűséges, szolgáló gyülekezeti tagok nélkül nem megy. Annó ugye ez úgy történt, hogy a lelkészek által leírt istentiszteleteket mechanikus írógépen kellett ismételten leírni, talán többször is. Ezek képezték alapját Jó Sándor bácsi ma is olvasható könyveinek. A gyülekezetnek, ahogy mondtam, egy orsós magnója volt, a fiatalság vitte az igét betegekhez, idősekhez. És ma általában nem az istentisztelet kezdete előtt egy percre esnek be a szolgálók, és többségében utolsóként távoznak. Hűségesen, rendszeresen ott állnak, ülnek szolgálati helyeiken évek, évtizedek óta. Jöve a világ végéről, nagyon messző nem egy, vagy közelről, de azok azonnal rendelkezésre állva. A szolgálók önként végzik ezt a munkát, hálából Jézus Krisztusnak, adott esetekben minden vasárnap rendelkezésre állnak, ők is gyarló emberként, a pultok, az ablakot túloldalán, az elvárt igények teljesítésére. Hatalmas háttérmunkával mások szerkesztik, lektorálják, DVD-n rögzítik, és ma is gépelik az elhangzott igehirdetéseket. A szolgálók közül hála, hogy voltak idősek, fiatalok, és sokan nagyon hűségesen végzik. De ami a legfontosabb, azt hiszem, az irattejesztésnél, hogy az iratmisszió bármely kiadványának az alapja, a Bibliának kell maradnia. És ugye megkértek arra, hogy én beszéljek egy pár szót arra, hogy én benszülött vagyok. Én beleszülettem ebbe a gyülekezetbe, édesanyám egyházfiként szolgált itt, minden követ ismerhetek. Láttam ezt a templomot, éveken keresztül hétköznaponként koncertteremnél kialakítva, a falak végig körbe lefüggönyözve, a tér teljes zenekari pódiummá alakítva, komoly zenei hanglemez felvétel céljából. Utána rendszeresen vasárnapra vissza kellett alakítani idézőjelbe templommá. Tehát ez nem volt egyszerű dolog. Milyen jó, hogy nem csak kövekből áll a gyülekezet. Itt ugyanakkor nem hiszem, hogy megsértek valakit, bűnös, gyarló emberek voltunk, vagyunk, leszünk. Együtt éltem lelkészekkel, közelből láthattam a gyülekezetünk tagjait, családjait, hosszú évtizedeken át követhettem életük alakulását, és ők is az enyémet. Nem csak a vasárnapi ünnepi öltözetekben, az Isten tiszteletre alkalmon találkoztunk. Talán egy kicsit jobban beláthattam a színfal mögé. Láthattam Sándor bácsi és Kálmánék életének egy-egy szakaszát. Láttam Jó Sándor bácsit gólyalábazni, és láttam gyermekével beszélgető apaként. Tapasztalhattam, hogy Kálmánnak milyen bölcs humorérzéke van, és szükség esetén, ha úgy alakult, együtt takarítottunk a helységekben. Hallhattam lelkészeknek a hazaszeretet és a haza megismerésének a szükségességéről a véleményét. Építettünk erdei csendes, akkor még régebben ugye egy időszakban volt, hogy erdőbe álltunk csendes hetekre, nyári tábort lelkészsel. Ha valaki tudja, hogy milyen egy nyári tábor, erdei nyári tábor, azért nem ugyanaz, mint a mai csendes hetek. Sajnos tapasztalhattam gyülekezeti tagtól nem helyes megkülönböztető magatartást, ugyanakkor később ebben megbocsátva, hálával gondolok rá, mivel láttam megszégyenítő, példamutató hitét, áldott családi életét, élete végét. Kaptam felejthetetlen ajándékokat emberektől, Jézus Krisztustól természetesen, mert innen ismertek. De mi is mindnyáján a 20. 21. században éltünk, együtt nőttünk, öregettünk. Tragédiák, harcok, küzdelmek, próbák, bukások, de örömök, csodák is részei voltak életünknek, és ennek ellenére sajnos nem mindenki tartott ki. Mi volt, ami engem itt tartott? Először is Jézus Krisztus kegyelme, másodszor az a megtapasztalás, hogy mindennek ellenére Jézus Krisztus csodálatos szerete, de sok mindenre elhamozott, amire nem voltam méltó. Itt juttattam hitre, kaptam társat, gyermeket, unokát, egzisztenciát, és kaptam olyan szolgálatot, amelyet végeznem kell. Köszönöm.
A hűséges szolgáknak fogja a manapon mondani az Úr, jól vagyon, jó és hű szolgám, kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután, menj be a te uradnak örömébe. Páfi Pétertől hallhattunk az iratmisszió szolgálatáról, a csendes, hűséges munkatársakról. Most pedig megkérem dr. Vicián Istvánt, hogy beszéljen azoknak az életéről, szolgálatáról, akik a gyülekezetben vezető szerepet töltöttek be. Lehet, hogy a vezető szerepben nagyobb a felelősség, de hogy hallottuk a hűséges szolgánál, mindig az a döntő, maradjon meg hűségben, abban, ahova az Úr állította.
Én megkérném a fiatal testvéreket, hogy ha tudnak, akkor kezdjék el a vetítést. Ja, ott is van. Akkor a következőt, rögtön az első képet. Hát, és itt látható azoknak a lelkészeknek a névsora, akik itt szolgáltak. A hivatalos időben, tehát 1938-tól 2010-ig, amíg Cseri Kálmán volt a lelkész, már megjelent egyszer a gyülekezeti hírlevelünkben a 2010-esben, ezt Földvári Tibor tiszteletes úr állította össze. Én meg annyival kiegészítettem, ugye, hogy a 38 előttiek, akiket azért tisztelünk elsősorban, mert ugye nehéz körülmények között iskolákban, kórházakban ők kezdték el. Tehát lényegében 1932 óta a gyülekezetünk területén már folyt igehirdetés, református igehirdetés. És meg hozzátettem még a Horváth Géza tiszteletes úr idejövetele után már itt szolgáló fiatal testvéreket, és már hála Istennek ugye négyet lehet felsorolni, hát az ő számukra csak azt kívánjuk, hogy ami a Illés és Ezékiel közötti, vagy pontosabban Elizeus közti különbség volt, hogy az Illésnek a lelkét kapják meg, és abban tudják folytatni a nagy elődöknek a szolgálatát. És hát most sajnos ezekről nem tudok név szerint külön beszélni, hanem arra gondoltam, hogy csak hát mégis látjuk, és említsük meg őket, és emlékezzünk meg róluk, mindenkire külön hálával gondolunk. Egy valamit szeretnék kiemelni, az az, hogy mi volt, amit én úgy érzek, hogy mi volt a egész gyülekezetünknek az alapja, amire megalapozta Isten ennek a gyülekezetnek a működését, és ez Jó Sándor személye, de majd meg fogjuk látni, hogy nem az ő személye a fontos ebbe. Tehát akkor most kérném a következő képet. Tehát arról szeretnék néhány szót szólni, hogy Jó Sándor hogy jutott idáig, tehát mielőtt kinevezték Pasaréti lelkésznek. Ugye 2010-ben Kecskeméten született, aminek hát sokat köszönhet Pasarét, mert a másik lelkészünk is, ugye Cseri Kálmán is Kecskemétről való, tehát ennek a városnak sokat köszönhetünk. Édesapja már az egyházban egy nagyon jelentős ember volt, Kecskeméti Református Jogakadémia tanára, a helyi egyházközség főgondnoka, sőt egy időben már az egész Dunamelléki Egyházkerületnek a főjegyzője is volt. És hát ennek ellenére hát tulajdonképp nem akarta, hogy a fia a lelkész legyen, de mégis Jó Sándor ezt választotta, és ugye Pesten a református teológián tanult, majd utána kapott egy ösztöndíjat Hollandiában, ami az ő életének a meg gondolkodásának a kialakulásában nagyon nagy szerepet játszott. 32-34-ig a amsterdami Freie Universitéten tanult, és ott nem csak teológiát és nyugati kultúrát, meg hát magát a nyelvet, ugye hát a holland nyelvet, ami teológusoknak nagyon fontos volt, hanem hát majd meg fogjuk látni, tehát ennél sokkal többet is kapott, hogy ennek én láttam, mint fiatal, aki hát jártam az ő lakásukban, elég sokszor gyerekeknek a barátja voltam, hogy a lányukkal, Imolával folyamatosan édesanyjával is, meg édesapjával is hollandul beszéltek, és az, amit a gyülekezet is látszott, az az, hogy ha jött egy holland turista csoport, akkor itt a templomba Jó Sándor néhány szóban nekik is hollandul hirdette az igét. És ami a legfontosabbnak tartom, és én úgy érzem, hogy nem ez a kiváló tanulmány, meg a jó származás volt az, ami megalapozta alapvetően az egész egyházat, hanem az, hogy ahogy ő egyszer elmondta egy személyes bizonyságtételben, hogy tulajdonképpen Hollandiában találkozott személyesen Jézus Krisztussal. Ott, tehát neki is szüksége volt annak ellenére, hogy ilyen kiváló teológus, meg minden volt, szüksége volt egyszerű személyesen döntsön Jézus Krisztus mellett, letegye a bűneit, és megbalja, hogy a Jézus Krisztus az ő ura. És hát ugye, ahogy Péterről ugye mondjuk, hogy mondta Jézus, hogy ezen a kősziklán építem fel az egyházat, azért, mert Péter is megvallotta a hitét, hát a kicsiben az mi nálunk is így volt, hogy én úgy érzem, hogy ezen a hiten, tehát nem a tudáson, meg a műveltségen, meg nem tudom, a származáson, hanem ezen a döntésen, ezen a megtérésen alapult tulajdonképpen minden. Ez volt a lényege. Hát aztán később ugye itten ő tudományosan is előre haladt, elég hamar elérte a teológiai magántanári címet, és hát Debrecenben doktorált később, tehát ezen a vonalon is, ugye hát ő nagyon sok kiváló dolgot csinált, de mondom, hogy úgy érzem, hogy ez volt a döntő. És most még befejezésül a következőképpen idézni szeretnék egy-két sort abból, ahogy ő erre egy prédikációjában visszaemlékezett, tehát ugye 49-ben karácsonykor mondta ezt a prédikációt, tehát hogy az volt az ige, hogy mindenütt mindenkinek meg kell térni, és tehát ugye is azt mondja, hogy életem legnagyobb felfedezése az volt, amikor Isten szent lelke megvilágosította előttem, hogy azon a bizonyos széles úton, amely a veszedelemre visz, nem csak betörő gyilkosok, házasságtörők, szélhámosok és ehhez hasonló bűnösök járnak, hanem kivétel nélkül mindenki ezen az úton kezdi a járást a földi életben, és ezen az úton jár tovább, aki nem tér le róla a keskeny útra. Hát ugye ő maga is, hát ő nem volt egy bűnös, már ilyen világi értelemben, és saját magáról is mondja, hogy sok szép dolgot lehet művelni ezen a széles úton. Lehet imádkozni, zsoltárt énekelni, még templomot is lehet építeni. Lehet nagyon tisztességesen és jóra valóan élni, igen humánusan munkálkodva, sőt, sokan vannak rajta éppen ilyenek. Én sem káromkodva, hanem szép zsoltárokat énekelve, és a Bibliát is olvasva jártam rajta, mindaddig, amíg Isten megmutatta, hogy nem a cselekedeteim a rosszak, hanem az az út, amin haladok. Az a beszedelembe és a kárhozatba vivő út. Ezért kell megtérni az úgynevezett jó embernek is. Isten országa elközelített, készen van Isten országa, nem az én jó cselekedeteim összessége, nem az én kiválóságra való törekvésem felső foka, hanem a Krisztusban és a Krisztus által jelenlévő uralma az Istennek, aminek én alája vethetem magamat. Tehát én úgy érzem, hogy ebből megértjük, hogy miről van szó. Ezen alapult a gyülekezet, és azt hiszem mindannyiunknak az élete ezen kell, hogy alapuljon.
Emlékezzetek meg a ti előjáróitokról, akik szólották néktek az Isten beszédét, és figyelmezvén az ő életük végére, kövessétek hitüket. Jézus Krisztus tegnap és ma és örökké ugyanaz. Mielőtt meghallgatjuk a folytatást, többi testvér beszámolóját, előtte magasztaljuk az Urat a 138. Zsoltár éneklésével, ki is lesz vetítve ez, és ha javasolhatom, akik úgy érzik, nyugodtan föl lehet állni, hogyha szeretnének mozogni, hogy ne legyen fárasztó az ülés. Istennek a jó kedve, azaz kegyelme megáll mindörökre, és elvízi a keze munkáit. Most néhány képben szeretnénk bemutatni a gyülekezet életét, a bibliakörök történetére térünk majd rá a filmkockák megnézése után. Figyeljük most a rövid filmet. A bibliai normákhoz igazodva nálunk a lelki pásztorok, gondnokok és presbiterek mindig férfiak voltak. Kezdetektől fogva volt férfi biblióra a gyülekezetben, majd presbiterek számára is indult, együttlét 43-tól. Isten sok áldást adott a férfiak között is, de minősítetten a háború utáni ébredési időszakban lettek lelkesebbek is, és az Úrnak odaszántabbak a gyülekezetünk férfiai. Az asszonyok viszont kezdettől fogva hűséggel ott voltak a gyülekezet életében. Most megkérjük Csedi Kálmánné Enikőt, hogy avasson be bennünket a női biblióra titkaiba, hogyan éltek a gyülekezetben az asszonyok, hogyan élték a hitüket, szolgálatukat.
Én már a háború utáni időszakról szeretnék beszélni. Az 50-es évek elején, amikor a diakonissza rendet feloszlatták, Jó Sándor lelkipásztor akkortáj találkozott Szegedi Erzsébettel, és megkérdezte, hogy nem vállalná a gyülekezet asszonyainak terelgetését, lelki gondozását. Ettől kezdve Erzsébet néni hűséggel gyűjtögette, látogatta és gondozta az asszonyokat, és aztán keddesténként bibliaórát tartottak. Ebből az asszonyórából nőtt ki a mai női kör. A kezdeti időszakról pontosabb részleteket nem tudok, de nagy ajándék volt, hogy egyre többen jártak, közülük többen segítették, majd részben átvették Erzsébet néni feladatait. 71-ben, Sándor bácsi halála után, amikor ide kerültünk, már egy komoly női szolgáló csapat több területen is nagy hűséggel segítette a gyülekezet munkáját. Gyermekeink születése után, amikor gyesen voltam, illetve a tanítást abba hagytam, aktívan bekapcsolódtam a női kör munkájába, amit Erzsébet néni már nagyon várt, mert már a 90. éve felé tartott. Miután kiderült, hogy többeknek az esti időpont nem alkalmas, bár szívesen járnának, Kálmán a presbiterekkel megbeszélte, és kipróbáltuk, a kedd délelőtti alkalmat is. Egyre többen jöttek, így mind a mai napig kedden kétszer mondjuk el ugyanazt a ige magyarázatot, bizonyságtételt, és most is a délelőtti óra látogatottabb. A szolgálatok lehetősége és a szolgálók száma Istennek hála egyre szaporodott. Egyszer például előfordult, hogy egy nyugdíjba vonult, vezető beosztásba volt asszony, felajánlotta, hogy bármi némű szervezési feladatot szívesen vállal, mert ebben nagy gyakorlata van. De akkor éppen egy sok gyerekes családnál kétkezi segítségre lett volna szükség, vasalásra, egy kis mosásra, főzésre, gyerekvigyázásra. De ezt is készségesen vállalta, és évekig nagy szeretettel végezte. Ilyen és ehhez hasonló segítségre a szaporodó nagycsaládosok körében egyre többek szolgálók kezére volt szükség. Neszmélyi otthonunkban a csendesetek előkészítésében alapos nagy takarításra, sokrétű kerti munkára került sor. A heteken fárasztó konyhai munkát is vállaltak az asszonytestvérek, mert amikor még főzni is kellett 40-50 éhes ifjúnak, az nem volt könnyű feladat. Manapság már egyszerűbben megoldjuk. De a lelki munkában, az alkalmak tartásában és a lelki gondozásban is többen részt vehettünk. Szívesen kirándulunk, és ilyenkor egy-egy vidéki gyülekezetet is meglátogatunk, és hasznos tapasztalatokkal jöhetünk haza. Teljesség igénye nélkül még más szolgálati ágakat is hadd említsek, amiben jelen lehetünk: gyermekmegőrzés, gyerekmisszió, iratterjesztés, énekkar, beteglátogatás, diakónia, idősek otthonában, a Kútvölgyi úton és a Szent Erzsébet otthonban különböző feladatokat látunk el. 94-ben tartottunk először az ifjúsági hetek mintájára önálló női csendeshetet. Mivel komoly lelki és közösségi haszna volt, sok áldást tapasztaltunk, így a gyülekezeti csendeshetek mellett azóta is minden évben elmegyünk még egy hétre. Nagyon sok hűséges, rendszeresen közénk járó szolgáló testvért elhívott már Isten közülünk, de csak hálát adunk, hogy ismertük őket, előttünk jártak, példát mutattak. Életvitelükkel és hitük által mi is épülhettünk. Isten adjon gyümölcsökben gazdag folytatást a következő 80 évre is. És kérjük, hogy igaz legyen Pál figyelmeztetése, az Úr pedig igazgassa a ti szíveteket az Isten iránt való szeretetre és Krisztus iránt való álhatatosságra.
Hálásak vagyunk az Úrnak, hogy nem csak Jézus idejében szolgáltak asszonyok az ő munkája során, most hallgassuk meg, hogy kik voltak abban az időben. És lőn azután, hogy ő járt városonként és falunként, prédikálva és hirdetve az Isten országát, és vele a 12, és némely asszonyok, akiket tisztáltal a lelkektől és betegségekből gyógyított meg, Mária, ki Magdalénának neveztetik, kiből 7 ördög ment ki, Johanna, Kúzának a Heródes gondviselőjének felesége, és Zsuzsanna, és sok más asszony, kik az ő vagyonukból szolgáltak neki. Dicsőség az Úrnak, hogy minden időben szolgáltunk az Úrnak. A férfiak és a nők után most jöjjenek a gyermekek. Kezdettől fogva a gyermek istentisztelet fontos missziós tevékenység volt Pasaréten, a gyülekezetben. a gyermekek közti szolgálat kezdeteiről, évtizedeiről Miklós Attiláné, Zsuzsi néni szól majd közöttünk. Előtte azért hagyj egyezzem meg, tapasztaltam, hogy még ő is fel tudott menni a púpra, a Neszmély Várom számháborús helyére, és mindaddig, amíg feljött, ő is harcolt a gyerekekkel együtt, és értünk, és most hallgassuk meg, hogy mennyi mindenben tapasztalt ő is és a munkatársak az Úr áldását.
A gyerekmissziós munkatársak közül engem ért a megtisztelő felkérés, hogy néhány percben beszélhessek a gyülekezetben folyó gyermekmunkáról. Igazán illetékes szónok Illike lenne, Ili néni, hiszen ő kezdte el a gyerekmunkát még Jó Sándor idején, és végezte több mint fél évszázadon át, hűségesen, mindig szolgálatra készen, és adta tovább unokájának Balunak, alias Szőke Balázsnak. Az ő szárnyai alól rajzottunk ki szinte valamennyien gyerekmunkások. A legtöbben a Dedóban kezdtük, így én is, mert pár évtizede így hívtuk a megőrzőt. Itt kiderült a szolgálók hűsége, és ha itt helyt álltunk, léphettünk magasabb osztályba, azaz lehettünk vigyázók, segítők a gyerekisten tiszteleten, majd óratartók. 3 év után, 87 karácsonyán volt az első vasárnapi iskolám 3.-4. osztályosoknak. Az aranymondás, ami akkor volt, hála legyen az Istennek kimondhatatlan ajándékáért. 1990-ben kezdtük el az óvodás hittant, a gyerekisten tiszteleten átkerültem az első-második osztályosokhoz. A mai napig velük vagyok, és nem is szeretnék más korosztályt. A kicsik őszintesége, szeretete, eredeti gondolataik és kérdéseik hiányoznának. Jézus Krisztus mondta, engedjétek hozzám jönni a gyermekeket, és ne tiltsátok el őket, mert ilyeneké az Isten országa, és ezt Pasaréten tudják a szülők és nagyszülők, így örömmel és hálaadással beszélhetünk az itt folyó széleskörű gyerekmunkáról, ami nagy lendületet kapott, amikor a Neszmélyi egykori árvaház a gyülekezet konferencia telepe lett. A nyári gyerekheteknek nagy sikere van, melyek befejezése ki mit tuddal zárul. A szobák közössége ilyenkor bemutathatja leleményességét, ügyességét. Például egyik alkalommal a legkisebb fiúk csapata gitárkíséretes pantomimmal adta elő az Itt az írás Dániel című éneket. Dárius, a nagy király természetesen a legkisebb szőke fiú volt, a fülén ülő papírkoronával, és a legnehezebben kezelhető gyermek Isten angyala. Két hatalmas papírszárnyal felírva rá bal szárny, jobb szárny. Az utóbbi néhány évben a nyári hetek vakációs biblia héttel bővültek a templomkertben, 2017-ben 122 gyerekkel csúcsot állítva. Nálunk már csecsemő kortól elérhetőek alkalmaink egészen aggasztyánkorig, amit nem minden gyülekezet mondhat el magáról. Mindezek megtartása sok munkatárs segítségével lehetséges, lelkészeink, óratartók, hitoktatók, segítők, regisztrálók, előkészítők, konyhások, az a sok lelkes, odaszánt életű szolgatárs, mert a szolgáktól egy követeltetik meg, a hűség. Alkalmasságuk Isten ajándéka. Felsorolásuk hosszadalmas lenne, ezért csak egy-két nevet szeretnék megemlíteni azok közül, akiket Istenünk már hazahívott a mennyei hazába. Például Erdélyi Zsóka óratartó, hitoktatást elindító óviban, iskolában, munkásságát legjobban úgy jellemezhetném Shakespeare szavaival, ide nekem az oroszlánt is. Munkáját Marci fia folytatja. Vagy például Gerece Sári néni, aki leginkább Neszmélyi gyerekhetek konyhás nénie, varázslatos paszták és túrógombócok készítője, aki egy egytantermes falusi iskola szeretett tanítónénie volt. És köszönet a segítő fiataloknak, akik a szabadidejüket feláldozva, vizsgaidőszakukat megrövidítve teszik a dolgukat. ötletes csapatjátékok kitalálásával, a hetek, alkalmak, filmen való megörökítésével, vetítések megszervezésével. Vannak, akik évtizedek óta ebben, sőt óratartásban is fáradoznak a gyerekek nagy örömére, például Vicián Geri, akit akár gyülekezetünk tudósítójának is nevezhetnénk. Vannak, akikkel ovis hittanos korukban találkoztam először, és most már munkatársakként szolgálunk együtt. Ők és a hozzánk csatlakozók segítenek a folyamatos missziós munkában, hogy lehessen újabb 80 évre való emlékezés, és épülhessen a Krisztus test, mert ők és a gyerekek a jövő gyülekezete. Az elmúlt egész 80 évért, benne a gyerek misszióért, a mi Urunknak, Istenünknek legyen hála. Köszönöm.
De te maradj meg azokban, amiket tanultál, és amik reád bízattak, tudva, kitől tanultad, és hogy gyermekségettől fogva tudod a szent írásokat, melyek téged bölcsé tehetnek az üdvösségre, a Krisztus Jézusban való hitáltal, a teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített. Most egy újabb éneket énekeljünk, maradhatunk ülve. Egyetlen versszakot énekelünk majd, a 247. számú dicséretünk 6. versét, a 89. Zsoltár dallamára, Boldog nép az, amely imád íj felséget. Gyermekek gyorsan felcseperednek, konfirmálnak, majd ifjúságként élik az életüket. A gyermekek munkája és az ifjúsági munka mindig is összekapcsolódott a gyülekezet életében. A fiatalok, az ifjak mindig is aktívak voltak, kezdetektől fogva. Most megkérem Vicián Miklóst, hogy adjon nekünk betekintést a régebbi ifjúsági órák életéből, hogy láthassuk, hogy akkor is hogy éltek ők.
Valamikor én is a vasárnapi iskolába, vagy a gyerek Isten tiszteletre jártam, igaz, hogy nem Zsuzsi néni volt még akkor az én tanítónénim, de én itt nőttem föl Pasaréten. Amivel kezdeni szeretném, az egy 1966-ban született belügyi összefoglaló jelentés, amely így fogalmaz: a protestáns egyházak keretén belül 1948-ig legálisan működött a Keresztény Ifjúsági Egyesület, röviden KIE, amely magába tömörítette az egyházhoz tartozó nacionalista, irredenta elemeket. A vezetés többségében világi személyek kezében összpontosult. Én azokban az 1960-as években kezdtem az ifjúsági bibliaórán életemet, vagy csatlakoztam a biblia órához, amikor ezek a belügyi jelentések készültek. Akkor még úgy hívtuk azt az ifjúsági termet, amely a parókia épületének az aljában, a csigalépcső alján van, úgy hívtuk még, vagy az idősebbek úgy hívták, hogy az a KIE terem. Tehát ezek az irredenta nacionalista ifjak jöttek ott össze a háború előtt. Ezt a szervezetet is, mint minden más szervezetet betiltottak a kommunista hatalom átvétellel 1948-ban. Amikor még a bibliaóra, vagy amikor ezek a kezdetek voltak, a KIE kezdete volt, átlépünk a következőre, akkor még külön voltak a fiúk és külön a lányok, eltérően attól, amit itt az ábrán jelöltem, közben kiderült, hogy a lányok nem KIE alkalom volt, az a fiúknak az alkalma volt, a fiú bibliaóra volt, és emellett még megemlítjük, hogy abban az időben a cselédlányoknak volt külön bibliaórája itt Pasaréten. Tehát 1948-ban betiltották a KIE-t, és azután valamikor az 50-es évek elején kezdődött a koedukált korszak, amikor a fiú ifjúsági és a lány ifjúsági már együtt volt. Abban az időben már nem volt a cselédlányoknak ifjúsági bibliaórája. Én ezt így ábrázoltam, hogy ez egy ilyen hurkatöltő ifjúsági volt. Az elején bementek a konfirmáltak, a végén kijöttek a diplomások, és egy ifjúsági bibliaóra volt. Ennek a keretében voltunk együtt fiúk, lányok. Én, ahogy említettem, a 60-as években csatlakoztam ehhez a bibliakörhöz, és abban az időben a pasaréti ifjúság egy jelentős missziót folytatott Budapesten. Nagyon kevés olyan gyülekezet volt, ahol aktív ifjúsági bibliaóra volt a 60-as években. Gondoljunk bele, hogy ez az 56 utáni éveket jelenti, elég kemény diktatúra idejét. Tehát itt Pasaréten egy jó lelkes ifjúság működött, és többen fölkerestek a város különböző pontjairól, különböző gyülekezetekből. Volt, hogy lelkipásztor, volt, hogy a fiatalok közül valaki, hogy menjünk el segíteni, patronálni, vezessük be őket, mutassuk meg, hogy hogy lehet egy bibliaórát elindítani. Így jártunk talán a teljesség felsorolása nélkül Pesthidegkútra, akkor Dobos Károly bácsi volt ott a lelkipásztor, tehát így Pesthidegkútra, Szentendrére, a Fogarasi úti angyalföldi gyülekezetbe, Szemeretelepre, a Rákoshegyre, szóval sokfele a városban. Hétközben látogattuk a fiatalokat, egy-két éve konfirmáltakat, gyűjtöttük össze a fiatalokat, indítottuk el az ifjúsági bibliaórákat, és így akik itten a 60-as években, akkor körülbelül a érettségi táj vagy egyetemi éveinket végeztük, általában még valamelyik budapesti gyülekezetben is az ifjúság között szolgáltunk. Ebben az időben indultak el a nagy nyári táborok, amiről Páfi Péter már egy rövid félmondatban említést is tett. Abban az időben természetesen nem lehetett legálisan ifjúsági tábort rendezni, ezért különböző fedőnevek alatt rendeztük ezt az ifjúsági tábort, valamelyik turista egyesületbe iratkoztunk be többen, és a turista egyesület neve alatt mentünk el az erdőbe sátrazni, ástunk latrinát, tűzhelyet, hátizsákba hordtuk a faluból az élelmiszert a táborhoz, 20-30-an, 40-en egy-egy táborba. Ez egész addig ment, amíg Igen, itt van vége a hurkatöltőnek. Egy idő után, ez a 60-as évek közepén, második felén volt, kiderült, hogy olyan sokan vagyunk, hogy már nem férünk bele egy hurkatöltőbe, és akkor elhatároztuk, hogy a fiatalabbak az ifjúságiból váljanak külön, és indítsanak el egy kisifit. Ettől kezdve, addig ifjúsági biblióra volt, ettől kezdve ifik voltak. Ez volt a kisifi, 64-ben indult, és aztán, ahogy látjuk itten, megindult a fiókos szekrény, és már nem egy ifjúsági volt, hanem lett kettő, aztán lett három, aztán négy, és egész így megy ez a mai napig, és lett aztán a mini ifi, a mikro ifi, itten abba hagytuk a mértékegységeket, és akkor egy pillanatra áttértünk a hét napjaira, akkor lett a szerdai meg a szombati ifi, és utána elkezdtük a bibliai neveket, mert abból elég bőven van, úgyhogy azt még tudjuk folytatni a jövőben is. Avval folytatnám, hogy a 80-as évek elejére már addig feszítettük a nyári táborok lehetőségét is, hogy már egy nyáron 3-4 tábor is volt ilyen 20-30-40-es létszámmal, és egyre nehezebb volt azt úgy megjátszani, hogy tulajdonképpen mi turista egyesület vagyunk, és hát az erdőbe táborozunk. Kellett hozzá erdőgazdasági engedély, kölyállengedély, helyfoglalási engedély, egyre nehezebb volt a helyzet, és akkor Isten elé vittük a dolgot, hogy hogy menjünk tovább, és akkor adódott a lehetőség, amiről majd egy külön beszámoló lesz, hogy Neszmélyben kaptunk egy helyet, kaptunk egy házat, ahol elindulhatott az ifjúsági munka, és attól kezdve, ez 84 óta, Neszmélyen vannak az ifjúsági csendes hetek, és hát a gyülekezet idősebb korosztálya is gyakran megfordul Neszmélyben. Kibővült a munkánk is, ahogy több ifjúsági lett, abból az időből származik az, hogy újra alakult az énekkar, megindult az énekkar, kibontakozott a mozgássérültek iránti szolgálat, a Marcibányi térre jártunk, sokan onnan hoztuk a kerekesszékes testvéreinket ide a gyülekezetbe, különböző alkalmakra, aztán a Pesthidegkuti mozgássérült telepről is hoztuk a testvéreket. Jártunk Őrbottyánba, Dunaalmásra, a fogyatékos gyermekotthonokba. Ez a Dunaalmási szeretett otthonnal a kapcsolat mai napig megvan. Így karácsony előtti időszakban mindig süteménnyel kedveskedünk nekik. És a Neszmély indulása jelentett egy új korszakot. Azt mondanám, hogy ez már a jelenkor, bár talán a testvérek közül többen még 84-ben nem is voltak itt, de a 39-es induláshoz vagy 38-as induláshoz képest mindenképpen a jelenkor. Ami döntő változás volt, amikor a hurkatöltőről áttértünk a fiókos szekrényekre, hogy addig, amikor valaki elérte a 23-25 éves kort, akkor kikerült az ifjúságiból, és vagy betagolódott a női bibliaórába, vagy a férfi bibliaórába, vagy ha egyikbe se, akkor csak a gyülekezet vasárnapi közösségébe, vagy a hétközi istentisztelet közösségébe csatlakozott be. Viszont miután ezek a körök megindultak, attól kezdve egy új struktúrája lett a gyülekezetnek. Akik így elindultak a konfirmációba 2-3 évfolyam együtt, azok együtt maradtak, és együtt maradnak a mai napig. Ettől van az, hogy az az ifjúság, amiről István bátyám beszélt, és amelyik még a 60-as években indult, az ma is, mint a szerdai legidősebb családos kör működik. Igaz, hogy mint ahogy az emberi szervezetben a sejtek kicserélődnek, hát ott is nagyrészt már kicserélődtek a személyek, de jogfolytonosan a 60-as évek óta megvan ez a biblióra. Aztán a kisifiből lett a Noé bárkör, és hát a többit nem is sorolnám föl. Tehát lett egy olyan változás a gyülekezetbe, hogy legalábbis a gyülekezetnek egy jelentős része egy kisebb közösséghez tartozik, egy kisebb közösségnek is tagja. És nagyon bátorítanánk rá minden testvérünket, hogy csatlakozzon egy ilyen bibliaórához, hogy legyen egy olyan kis család a nagy családban, ahol tényleg otthon van, és ahol személyesen ismerik, és személyesen megosztatja a gondjait. Avval fejezném be, hogy ettől, hogy így ezek az ifjúságik úgy szépen haladtak előre a korba, és valahogy, mivel még 14-15 évesen indultak, ezért még a 30-35-40 éves korukban is ifinek nevezik magukat, és ezért jött az a gondolatunk éppen idén, hogy húzzunk meg egy vonalat, hogy meddig ifi az ifi, és azon felüli korosztály, és ezt meghúztuk a 30 éves korba, hogy amelyik ifjúsági elérte, átlag életkorra elérte a 30 éves kort, az attól kezdve nevezze magát, nem tudom én, Jonatán körnek, de ne nevezze magát ifinek. Nem degradálás, hanem egyszerre haladunk előre az életben. És végezetül csak azért, hogy elhangozzon a nevük, itt felsorolnám az összes ifjúságinak a nevét, minden kommentár nélkül. Tehát volt a Kie és a lánykör, aztán az ifjúsági biblióra, nagyifi, kisifi, miniifi, mikroifi, szerdai, szombati, Immanuel, Jonatán, Barnabás, Benjamin, Timóteus, Sámuel, Filemon, Dániel, Dávid, José, Basebet, Onézimos, Káleb, Salamon, Jóél, Nehémiás, és még nagyon sok név van a Bibliában, úgyhogy kívánjuk, hogy még a következő 80 évben is alakuljanak ilyen körök. Köszönöm szépen.
Senki a te ifjúságodat meg ne vesse, hanem légy példa a hívőknek a beszédben, a magaviseletben, a szeretetben, a lélekben, a hitben, a tisztaságban. Már hallottuk többektől, hogy Neszmély milyen fontos szerepet tölt be a gyülekezetünk életében, a Neszmélyi táborunk. Erdély András, megkérem, hogy beszéljen az ő személyes élményeiről, és arról a sok fizikai és lelki áldásról, amit ő maga is tapasztalt, és végzett is ott.
Hát szeretettel köszöntök mindenkit. És most egy kicsit nehéz helyzetben vagyok, mert a sógorom is van, amiben lelőtt engem, mert hogy mindenki emlegeti a Neszmélyt, és én nekem most mégis a Neszmély történetéről kell meséljek elejétől fogva, de nem szeretnék ismételgetni. Két előzményt kell említeni Neszmélyel kapcsolatban. Az egyik, amiről most is hallottunk, hogy a, hál' Istennek a gyülekezet a 60-as évektől kezdve olyan gyarapodásban vett részt, olyan hatványozottan gyűltek ide a fiatalok Sándor bácsi igehirdetése és alkalmai miatt, illetve később Cseri Kálmán igehirdetései révén, hogy osztódni kezdtünk, ahogy hallottuk, és miután az ifjúsági életnek szerves része volt a kirándulás és az egyhetes vagy tíznapos nyári csendes hetek, így hát szükség volt arra, hogy mindig újabb és újabb helyeket találjunk arra, hogy ezeket az alkalmakat megcsináljuk. Ez szinte az egész országba, Mecsektől az Emplénig, Bükktől a Bakonyig, mindenhol voltak területek, amiket kiválasztottunk, és mint ahogy hallottuk, abban az időben legálisan mindezt a gyülekezet nevében engedélyeztetni nem lehetett, ezért szükséges volt az, hogy valamilyen hátterünk legyen. Én is, mint én történetesen a kisifinek voltam az egyik tagja, beléptem az Óbudai Petőfi természetjáró szakosztályba, és onnantól kezdve ezen a neven igényeltük az erdőgazdaságoktól a táborépítés lehetőségét. Na most, hát a 70-es évek végén, 80-as évek elején már annyira sok tábor helyet kellett kérni, mert volt nagyifi, kisifi, minifi, mikroifi, hogy egyre inkább az az igény merült föl itt a gyülekezetbe, hogy állandó táborhely, missziós telep létesüljön, ha lehetséges. És az Isten jónak látta, hogy a gyülekezet szándéka, imádsága az találkozzon Hatvani Margit néni imádságával, aki a Neszmélyi volt árva házvezetője volt, és innentől kezdve mesélnék Neszmélyről. Neszmély tulajdonképpen korban hasonló korú, mint a gyülekezetünk. Margit néni, aki 1934-ben kezdett árvákat magához venni, először Pápán egy bérelt lakásban, aztán a helyi református gyülekezet, Neszmély gyülekezet lelkipásztorának meghívására 1936-ban Neszmélyre érkezett, és ott szintén egy lakást bérelt először, aztán magánadományokból és egyházi pénzekből fölépítették az emeletes házat, amit itt most látunk. Ez 1936-37-ben épült meg. Rá is került Margit néni hitvallása, olvashatjátok. Istentől lett ez hit által. Margit néni az egész árvaházi tevékenységének a filozófiája az volt, hogy az Úristen minden igényüket meg fogja teremteni, és őnekik csökönyösen, de ő rá kell bízni magukat. Erről részletesen nem szeretnék beszélni, az Úristen nagyon megáldotta az ő tevékenységét. Ha valakit érdekel ez a korszak, akkor ebből a kiadványból megismerheti, ez Margit néninek a hitvallása, bizonyságtétele arról a korszakról, amit ő végigcsinált, mint árvaházi vezető. Itt az iraszt terjesztésben kapható. Az Úristen csodálatosan megáldotta az ő tevékenységét. Az árvaházat 1958-ban véglegesen be kellett zárni, az akkori hatalom ragaszkodott az árva gyerekek állami neveléséhez. Margit néni 24 év alatt körülbelül 250 gyereket nevelt fel a munkatársaival, hitben, Isten gondviselő szeretetére bízva. Ő azért imádkozott, hogy a megüresedett telep újra Isten dicsőségét szolgálja, sőt, ha lehet, fiatalok, gyerekek missziói helye lehessen. Hát így lett Pasarétnek Neszmély, az ő imádsága és a mi imádságunk találkozott. 1984 nyarán volt az első próbatábor a területen, ami természetesen egészen el volt vadulva, és évek óta üresen állt. 1984. decemberébe életjáradéki szerződést kötött a gyülekezettel, és onnantól kezdve a miénké volt. Az ezt követő 10-12 év a bontások, építések, felújítások, tereprendezés, parkosítás korszaka volt, de párhuzamosan a táborozások, csendes hetek és alkalmak a telepen elejétől kezdve ékes rendbe folytak. Részletes kronológiát nem szeretnék elmondani itt az idő hiányába, de el kell mondani, hogy az Isten csodálatosan megáldotta minden tervünket, igyekezetünket, és talán így egészen sietve azért elmondanék néhány részletet. Hát érzékelhettétek, hogy miután 58-ban bezárták, mi pedig 84-ben jutottunk hozzá, ilyen csipkerózsika álmát aludta ez a telek addig és terület. Úgyhogy amikor mi megérkeztünk, akkor derékigérő bozótból és elvadult kertből kellett kibányászni az épületeket, sőt az épületek egy részét le kellett bontani, és az étkező utáni szakaszt bontás után fel kellett építeni, lett vizes blokk, lett konyhánk, és építettünk néhány szobát földszintesen. 1991-ben a szitás telket is megvehettük, ez a mellettünk lévő telek volt. Annyit kell tudni, hogy a gazdája miatt hívjuk szitás teleknek. Ő egy fuvarozó cége volt, és kamionokat tárolt ezen a telken. És így, hogy megvehettük, ez egy nagy változást jelentett Neszmély életében. Egyrészt végre csend lett, mert ő ott szerelte, parkoltatta a kamionjait, és hát megduplázódott a területünk. Lebontottuk az ólakat, felújítottuk az utcai frontot, majd 1996-ban felépült az előadóterem és a mögötte lévő traktus. Ezután terepet rendeztünk, sportpályát építettünk, parkosítottunk. Ez a korszak nagyon aktív volt, a gyülekezet kicsinyei, nagyjai együtt munkálkodtak. Én személy szerint családommal úgy emlékszem rá, 4 gyerekes családapaként, hogy olyan volt Neszmély, mint egy hétvégi nyaraló. Mindig mentünk oda, mert volt ott munka, együtt dolgozott nagypapa és unokái, asszonyok és férfiak, az egész gyülekezet. Komoly közösségépítő hatása volt. Ennél jobban nem lehet megismerni egymást, mint ilyen alkalmakon. Ennek az időszaknak volt Jurán György és felesége Klári néni a gondnok itt Neszmélyben, és hát őt mindannyian ismeritek. Őt tényleg, és az ő tevékenységüket az Úristen megáldotta, odafigyeltek, és szenzációsan jó szervező képességük volt. Az egész időszakról két fénysugarat, kiemelkedő aprócska történetet mondanék el. Az egyik, ahogy mondtam, hogy építettünk vizes blokkot, konyhát és egy kis viszintes területet néhány szobával. Ennek az épületnek a tetőszerkezet építéséhez jelentkezett egy ács, és gyönyörűen készítette el ezt a tetőszerkezetet, de pénzt nem fogadott el. Kiderült, hogy ő Margit néni árvái közül való, és Isten dicsőségére adta a munkáját. Erről a tetőszerkezetről beszéltem. Egy másik alkalommal a bejárat előtt megállt egy idegen rendszámú csodálatos sportkocsi, és a gazdája feleségestől együtt bekéreckedett, és kérte, hogy mutassuk meg neki a felújított emeletes házat, meg az egész telepet, és akkor mi meséltünk neki, hogy ez gyülekezetünk missziós telepe, de egykor egy árvaház volt, és akkor ő meghatottan bevallotta, hogy ő is itt nevelkedett ebbe az árvaházban, és benyúlt a belső zsebébe, és egy komoly összeget adott a további fejlesztésre. Hát tudjátok, érdemes elgondolkozni azon, hogy Isten hatalmasan megáldotta ezt a gyülekezetet a Neszmélyi teleppel. Ha arra gondolok, hogy voltak ifjúsági táborok, nomád táborok, amikről hallottunk, és immáron most már a harmadik generáció nevelkedik itt a Neszmélyi telepen. Az én unokáim járnak már ide. Hallani az igét, és nekiadni szívüket. És ráadásul nem csak fiataloknak ad helyet, hanem sokszor felnőtteknek, asszonyoknak, férfiaknak, és már nem csak a nyár 8-10-12 hetében, hanem most már ott tartunk, hogy az egész évben. Hála legyen a szívünkben mindezért, hogy az Úristen ezt a gyülekezetet tényleg a két tenyerén tartja. Én ezt szó szerint mondom nektek, az egyik tenyere, amit itt láttok, a gyülekezet temploma és épületei, és a másik tenyere pedig Neszmély, ahol missziós tevékenységet végezhetünk. Befejezésül hagy ajánljam mindenkinek, hogyha véletlenül Neszmélyben jár, és nyár van, és este van, és esetleg még felhők sincsenek, és kiül egy padra vagy a gyepre, és felnéz az égre, gyönyörű szép csillagok, nagyon sok csillag van fönt az égen, akkor mindenkinek jusson eszébe Hatvani Margit néni 250 árvája, illetve az elmúlt 34 év csendes heteinek gyerekei, felnőttjei, férfiai, asszonyai, akiknek a szívében egy mécses meggyúlt Isten igéje, és azóta lámpásként élnek odahaza családjukban, munkahelyeiken, környezetükben. Az Úristen nagyon megáldotta ezt a gyülekezetet. Még egyszer hagyj ismételjem el, Margit néni hitvallását, Istentől lett ez, mármint Neszmé hit által.
Neszmélyen vannak focipálya, kosárpálya, röplabdapálya, úgyhogy ott nem csak csend van, hanem hangosság is, de Isten szeretete és ajándékaképpen, épp testben, épp lélekben növekedünk, és egy fontos ige a táblán szerepel ott a kertben, ez vonatkozik a Neszmélyi áldásokra, és hadd vonatkozzon most a mi személyes életünkre is, családi életünkre, hazánkra. Azért sem, aki plántál, nem valami, sem, aki öntöz, hanem a növekedést adó Isten. Margit néni és a gyülekezet imádsága meghallgatásra talált, és tudom, hogy Neszmélyen is sok fiú, illetve lány imádsága talált meghallgatásra, amikor az ifisekből egyszer csak házasok lettek, vagy családosak. A házas és családos körökről hallgassuk meg Jackovics Viktornak a bizonságtétét, beszámolóját.
Hát előre szeretnék elnézést kérni, hogyha a házas körökről szóló beszámoló nem lesz ilyen nagy ívű és nem lesz ilyen színes, de hát tessék figyelembe venni, hogy ez a legfiatalabb szolgálati terület nálunk. Tulajdonképpen mi az, amiért létrejöttek ezek a házas körök? Az egyik fele az, hogy széles körben az volt a gondolkodás, hogyha két hívő ember, aki Jézus Krisztust maga megváltójának tartja, összeházasodik, milyen problémája lehet? Mi az, amiért külön kell egy házassággal foglalkoznunk? Én azt tudom javasolni, hogyha valakinek ez kérdés, költözön be hozzánk, mi egy ötgyerekes család vagyunk, egy hónap múlva, ha nem lesz tapasztalata, nem figyelt eléggé. Tehát mégiscsak össze kellett magunkat azzal szedni, hogy ahogy a társadalom változott, azt láttuk, hogy a hívő közösségek, a hívő csak is fölbomlanak, válások lettek az egyházon belül, a hívő közösségen belül. Tehát, hogy igenis foglalkozni kell a családokkal, mit tanít a Biblia a házasságról, mit tanít a gyereknevelésről, hogy ismerjük meg ezeket az elveket, mert különben elveszünk, és nem lesznek kapaszkodók az életünkben. Ez egy fiatal szolgálati terület, de hát mégiscsak a múlt ezredbe indult, mert 1998-ban volt az első ilyen alkalom, amikor összejött az első olyan szervezett családos kör, hiszen ezek már voltak a gyülekezetben, mint hallottuk eddig előttünk is, amikor ki hogy emlékszik, de a lényeg, hogy talán az az egyik hiteles forrás, hogy volt itt egy egyházfi Lengyel István, aki söprögetett a kertben, majd azt vette észre, hogy hát itt vannak csellengő házaspárok, akik nem tartoznak semmilyen körhöz, hogy lehetne őket közelebb hozni a gyülekezethez, és hát már bizonyára láttátok azt, hogy volt egy ilyen fiókrendszer, és ebbe a fiókrendszerbe ezek a házaspárok nem fértek bele, mert nem ide jártak óvodába, nem lépkedtek előre a fiókba, hanem úgy egy picit gyökértelnek voltak. És akkor Pállegyi Feri bácsi azt mondta, akit talán ismerünk így névről, hogy ő neki van egy másfél évre szóló kurzusa, ő ezt nagyon szívesen megtartja házaspároknak, és akkor a csoportokhoz nem tartozó házaspárokat behívták a gyülekezetbe. És kértek egy-két ilyen zöldfülűt, mint mi is voltunk, hogy hát oda azért üljünk be, segítsünk. De akkor azt mondta Cseri Kálon, hogy ha egy társaság másfél évig együtt van, beszélgetnek, alkotnak egy kört, akkor ez másfél év múlva ne bomoljon föl, hanem maradjon meg egy körnek, és hát tulajdonképpen így indultak azok a házas körök, amikről itt beszélünk. Na most közben is történtek házasságok, és azt el kell mondani, hogy egy házas kör 3 évig, ha beszél a házasságról, bibliai családok, férfi-női szerepek, szeretet, megbocsátás, stb. Egy idő után azért ismerjük egymás gondolatait, és amikor valaki mondjuk beszélt a megbocsátásról, akkor pontosan lehetett tudni, hogy a bal sarokban majd az a fekete hölgyhez hozzászól valamit, itt jobb oldalról valaki megkontrázza, és különben is tudjuk, hogy egy kisebb vita fog kialakulni a nézetekből. Ezért aztán 3 év után ez egy klasszikus biblia köré vált, amelyik foglalkozik házasságokkal, foglalkozik a családokkal, de tulajdonképpen a bibliai történeteket kezdjük elemezni, és akik később akartak volna ehhez a körhöz csatlakozni, azok csalódtak volna, hiszen már nem foglalkoztunk olyan mélyen a házasságról, mindenki tudta, hogy mi erről a másiknak a véleménye, ezért a közben eltelt időben kötött házasságokra újra kiment egy körlevél, újra behívták az embereket, és egy másik házaskör alakult, aki kezdte előről azokkal a témákkal, amikkel a másik házaskör már megbirkózott, továbbment. És ennek kapcsán valóban itt a gyülekezetünkön belül nevesítve 5-6 házaskör is már van, mindig az ifjú házasokat behívják, és hát elkezdik azokkal az alapokkal, amit a Bibliából tudunk, hogy miért házasodunk, hogy egy házasság az egy férfi és egy nő házassága, ma már ezt is oktatni kell. Tehát, hogy ezeken az alapokon elindulva kell tovább mennünk, hogy mit is értünk házasság alatt, és ezért ezek a körök tulajdonképpen hát házas körök, mert a házasságról beszélgetünk, aztán átalakulnak egy Biblia köré, egy olyan csoport, amit házas emberek alkotnak. Ami még nagy öröm számunkra, hogy látjuk azt a gyülekezeti fejlődést, hogy amikor mi először elmentünk, hiszen egy házas körnek az is egy sajátosság, hogyha elmegy nyári csendes hétre, akkor szeretné magával vinni a gyerekeit. Nincs mindenkinek sok szabadsága, ha egyszer elmegyünk, akkor családostul megyünk, és ott vigyázni kell a gyerekekre, kicsit máshogy épül föl, mint egy klasszikus csendes hét, hiszen délutánokat azért inkább, hogy a családok együtt tudjanak lenni, szabadabbra vesszük. Ezért, amikor vigyáznak a mi gyerekeinkre, amikor még picik voltak a gyerekeink, akkor megkértünk mindig az ifjúságból embereket, hogy jöjjenek el, vigyázzanak a gyerekeinkre, és ez egy nagyon érdekes megfigyelni azt, hogy most, miután ők már járnak az ifjúházas körökbe, a mi gyerekeink vigyáznak az ő gyerekeikre, mert hát hiszen a mi gyerekeink megnőttek, ők összeházasodtak, és van egy folytonosság a gyülekezetben. Tehát nagyon reméljük, hogy mivel a házasságot az Isten adta nekünk, és megmarad ez az alapvető kő, ami építi a gyülekezetet, a társadalmat, az egész nemzetet, hogy ennek, ezt meg tudjuk újra erősíteni, ezért nagyon fontosnak tartjuk ezeknek a házasköröknek a létjogosultságát, és nagyon szeretnénk azt, hogyha valóban, ahogy itt már többektől is elhangzott, 80 év múlva valaki be tudna arról számolni, hogy ilyen fiókrendszerbe már hány ilyen házaskör volt, és valóban lesznek olyanok, akik már csak meg kell emlékezni. Nagyon szépen köszönöm.
Én azonban és az én házam, az Úrnak szolgálunk. Milyen nagy ajándék, hogy Isten ennyi áldást adott a házasköröknek, a családosköröknek is. Ezzel a megemlékezések végére értünk, hogy negyed órával csúsztunk, az az én hibám, mert hagytam, hogy hosszabban is beszélnek azok, akik szóltak. Úgyhogy kérem, hogy mindenki engem keressen, aki úgy érzi, hogy kicsit csúsztunk, ezért elnézést szeretnék kérni. Viszont szeretnék mindenkit meghívni a szeretett vendégségre. A régi nagyteremben finomságokkal várunk mindenkit. Ha van idő, még legyünk együtt, és ami ennél lehet, hogy még fontosabb, amíg az egyik beszél, addig a másik ehet. És aki beszél, elmondhatja, hogy mi mindent tapasztalt személyesen a 80 esztendőben, és aztán megkérhető, hogy most meg is hagyjak, és meghallgatlak téged. Szeretnék köszönetet mondani a gyülekezet nevében is a Káleb ifi csapatnak, akik a itteni dolgokat szervezték, mint ifjúsági bibliakör. És mielőtt Szakó Zoltán tiszteles úr imádkozik, majd Szepesi László tiszteles úr áldást kér mindannyiunk életére az Úrtól, én is egy igével szeretném zárni. Nem mutatkoztam be, Földvári Tibor vagyok, én is lelkipásztor, beosztott lelkész. Azzal az igével, ami az egész 80 évet is hiszem, hogy összefoglalja és a mai estét, és szerintem sokan fejből is ismerjük aranymondásként Római Levél 8. részének 31. és 32. versei. Mit mondunk azért ezekre? Ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk, aki az ő tulajdon fiának nem kedvezett, hanem őt mindnyájunkért odaadta, mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent mi nekünk. Most imádkozunk tehát közösen, majd az Úr áldását kérjük.
Imádkozzunk, testvéreim! Olyan sok minden elhangzott most, drága Úr Jézusunk, ezen az alkalmon. Olyan nagy hálaadással tartozunk azért, hogy tényleg így a tenyereden hordoztad ezt a gyülekezetet. Hálásak vagyunk a gyülekezet megalakulásáért, hálásak vagyunk a lelkészekért, akik az evangéliumot hirdették, és abban bátorítottak bennünket, ige hirdetéseikben vagy prédikációs köteteikben, hogy hűségesek legyünk te hozzád. Hálásak vagyunk azért, mert így szolgáltak ők közöttünk, akiknek te voltál, Urunk, a legfontosabb, az alap. Hálásak vagyunk azért, hogy ők ilyen hitre jutott, megtért lelkipásztorok lehettek. Hálával tartozunk neked azért, mert a szent lelkeddel így munkálkodtál. Láthattuk ezt sok csoport megalakulásában. Láthattuk a munkádat, Urunk, abban, hogy ilyen sokan jöttek alkalmakra, mert téged akarnak hallgatni. Hálásak vagyunk például a különböző órákért, az asszony órákért, az ifjú órákért, a házaskörökért, az ifjúsági órákért. Hálásak vagyunk a szolgáló testvérekért, akik az évek során itt szolgáltak. Hálásak vagyunk az ő szolgálatokért, az ő Krisztus követésükért. És hálásak vagyunk azokért is, az idősebb testvérekért, akik még itt vannak közöttünk, és bizonyságot tehettek te rólad. Könyörgünk ő érettük, hogy úgy kövessenek téged, hogy az számunkra, a mostani fiataloknak is vonzó legyen, és azt tudjuk mondani, hogy mi is ilyenek szeretnénk lenni. De én most azért is könyörgök, drága Úr Jézusom, hogy mindez ne csak múlt legyen, azért könyörgök, hogy a pasaréti gyülekezetet továbbra is így hordozd a tenyereden. Könyörgök a fiatalokért, hogy ők maguk is úgy kövessenek téged, ahogyan a régiek is. Jó volna tényleg az, ha újabb 80 év után ők maguk megállhatnának itt, és bizonyságot tehetnének te rólad, hogy te, Urunk, továbbra is így gondoztad ezt a gyülekezetet, és munkálkodtál, de már rajtuk keresztül. Jó látni azt, Urunk, hogy te ilyen hűséges voltál, ilyen hűséges vagy hozzánk, ilyen szolgákat adtál nekünk. Kérünk azért, könyörgünk, hogy mi magunk is ilyen hűséggel tudjunk szolgálni téged. Amen.
Fennállva kérjük Isten áldását. Istennek népe, áldjon meg tégedet az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te reád, és adjon békességet neked. Amen. Isten velünk áldás békességet.